Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Nagy csütörtök. Megmosta tanítványai lábát. Talán tudják, hogy kire gondolok. Ez az üzenet gyerekkorom óta megfogott. Kis túlzással azt is mondhatom, hogy engem azok az emberek érintenek meg igazán, akik képesek erre, vagy kinézem belőlük. Most olyan időket élünk, és persze az azóta elmúlt több mint 2000 évben nem először, azt is mondhatnám, hogy jellemzően többnyire, amikor az emberség és az alázat volna a sorvezetőjük azoknak, akik a hatalmat birtokolják. És tulajdonképpen mindegy is, hogy öröklés, vitorlás vagy választói akarat volt az, ami miatt a nyakunkra kerültek. De hogy itt vannak, az hétszentség. Most például napok óta arra kényszerítenek valamennyiünket, ha akarjuk, hanem elvégre mindenki benne él valamilyen kommunikációs buborékban, hogy kövessünk egy családi drámaként előadott kommunikációs felépítményt, amelyben az egyik fél messiásnak, vagy legalábbis grállóvagnak, vagy mindkettőnek adja elő magát, a másik pedig egy bulvárcsapással tárja a nemzetközösség elé saját történeteként a jogvédők csalánbántalmazásról szóló példatárának gondosan megfogalmazott alapeseteit. Az egy dolog, hogy mindketten a hatalom közelségétől vagy közelmúltbéli közelségétől veszítették el saját emberi méltóságukat, és mára szándékuktól függetlenül megmutatták a maguk módján azt, hogy mit tett velük ez a másfél évtizede gondosan és ördögien konstruált rendszer. Az meg a másik dolog, hogy nem csak a saját gyerekeiken, környezetükön, hanem óhatatlanul mindannyiunkon komoly sebeket ejtenek az ő vagdalózásaik is. A mi méltóságunkon is. Ez a történet elő- és utóéletével együtt bemocskolta az egész társadalmat, ha még használni szabad egyáltalán ezt a megtépázott fogalmat. Ami mindösszesen azt jelenteni az én ízlésem szerint a lehető legtágabban, hogy olyan emberek összessége, akiket a közös viszonyrendszerük és intézményeik, gyakran a közös érdeklődésük, ismertetőjegyeik, kultúrájuk megkülönböztet más csoportok tagjaitól. Tehát megkülönböztet és nem elidegenít. Minden nagy csütörtökön elolvasom Dzsida Jenő versét, a nagy csütörtököt. Tegyék önök is inkább ezt. Idézem az utolsó néhány sort. Körülnéztem, szerettem volna néhány szót váltani jó meghitt emberekkel, de nyírkos éj volt és hideg sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról és végigcsurogtak gyűrött arcomon.
Útszélen.
Tegyünk együtt a gyermekekért, ez volt a címe annak a konferenciának, amelynek szervezője Illésni Áncsán Aranka, akinek a nevét Olá Ébolya énekes hangosította föl egykor anyácskaként emlegetve, amely a gyerekvédelem ezen belül is az állami gondozásban élő gyerekek problémáinak összetettségére hívta fel a figyelmet. És úgy, hogy a közönségben résztvevők további szempontokra is fel tudták hívni a figyelmet. Egyikük, Namáli Beáta, volt állami gondozott, jelenleg média szakember, szívügye az Életre nevelve címet viselő program. Célja, hogy az állami gondozottak gyerekei ne legyenek maguk is állami gondozottak.
Most nézek utána, hogy mit és hogyan tudunk csinálni, mivel én bármilyen alapítványhoz, egyesülethez elmentem, hogy szeretnék segítséget kérni, hisz nem tudom, hogy kihez fordulhatunk, ha bármi probléma van.
Mi az a többes szám, hogy kihez fordulhatunk, mint?
Vagyunk többen, akik állami gondozottak voltunk, de nem tartozunk sehova, tehát
de
nincs, amit mondtam.
Voltatok, és
igen, többen, így van, mert sok olyan van, hogy nem fizetik ki a munkát, nem jelentenek be, tehát olyan dolgok történnek, ami miatt elveszítjük az albérletet, vagy olyan visszaélések vannak, aminél nem tudunk kihez fordulni, és ezáltal elveszíthetjük a lakást, ha elveszítjük, akkor hajléktalanok leszünk, és lehet lesz. Így van, és a láncreakció ezáltal beindul egy ilyen negatív formában, és ezt kéne időben nyakon csípni, mert én mindig hittem, ahogy az intézetben tanítottak minket, nem kell árulkodni, oldjátok meg egymás közt. De ha nincs kivel megoldani, meg ha csak azt mondják, jó, persze, megoldjuk, és nem történik semmi hónapokig, és a probléma csak halmozódik, utána már nem tudunk mit csinálni, és akkor van egy ilyen mély csúszás.
És az egyik a másik a generáját. Hol volt rá egyébként intézetben?
Én először az egri gyermekvárosban, utána kerültem Pétervásárára, ahogy befejeztem a 8 általánost, akkor átkerültem Egerbe középiskolába, és onnan lettem nagykorú.
Jól vettem ki a szavaidból, akkor kollega vagy, nem? Vagy legalábbis annak tanultál, vagy
annak csinálni? Tanultam, de én inkább a dokurialitiket. Én nagyon-nagyon szeretem azt, és az látványos, hogy most itt vagyunk, hétfőn nagyon szerettem, nekem a napló volt a kedvencem, és most is nagyon szeretem. Stábtalálkozó, hétfőn megbeszélünk valamit, hogy mi történik, vasárnap meg már leadjuk adásban. És ezeket nagyon szeretem, hogyha van egy elképzelés, van egy álom, és én ezt szerettem volna az állami gondozottaknak is példaként bemutatni, hogy tanulással bárhova el lehet jutni.
Mennyire jellemző ez szerinted, hogy megértik? Meg, hogy meg azok,
megértik, megértik, ha látják a mintát. Én dolgoztam gyerekotthonban is, majdnem egy évig, és jogosan mondták, hogy hogy akarok én jó dolgokat mutatni, ha nálam sincs az. És mondtam, hogy azért, mert engem nem hallanak meg, de én meghallak benneteket. És bárkinek, akinek segítettem, vagy bárki, akinek problémája volt, mindegyiknek meg lett oldva a problémája, de ők nem állnak kamera elé, mert szégyellik a problémát. Ez pont olyan, mint egy szifiliszes, nem fogja bevallani, hogy ő egy nemi beteg, és nem lehet vele reklámozni mondjuk a...
Mondjuk tisztelt a kivétel, mert vannak olyan emberek, akik azt tudják mondani, hogy én azzal tudok segíteni, felhangosítom a saját problémáimat.
Van, aki...
Én most
van,
a Miskei gyerek otthon...
Igen. De ott is az a durva, tehát nekem számomra az is egy olyan érdekes dolog, hogy a Bicskeinek is kellett valaki, aki meghallja a hangját. Tehát az nem elég.
Többen is, az első az sem volt elég, meg a második sem, hanem kellett.
És nem elég, és kellett ahhoz ez a hét ember most itt az influencerek, akik egy nagy ügyet csináltak belőle, és akik fel tudták úgy hangosítani a hangjukat, hogy legyen belőle valami.
Hát nekünk is ez a dolgunk, nem?
Hát igen, az lenne, de valami miatt mi lassan tudunk haladni. Én például, mondom, 12 éve nem tudtam elérni, nem tudtam átütni azt úgy, hogy valós eredményt tudjak kihozni belőle. Én most azért reménykedem nagyon, és az összefogást nagyon szeretem, meg mondom, én semmi más. Én úgy gondolom, hogy én a Magyarországot képviselem, a hazámat. Ők neveltek fel, tehát ha azt mondták, hogy legyek hasznos tagja a társadalomnak, én szeretnék az lenni. És szeretném azt mondani, hogy mi gyerekotthonosok, mi akik ott vagyunk, mi igenis, hogy amikor megkérdezik, hogy ki nevelt fel téged, nem az állam? Hogyha mi züllöttek vagyunk, amit mond a Vera is, meg bárki más, hogy minden ötödik hajléktalan, akkor nem az van, hogy ez szégyen a szüleinknek, vagy azoknak, akik fölneveltek?
És az államnak.
Na, és én ezt nem szeretném, mert itt jön a milyen szindróma, a Stockholm szindróma, hogy basszuskos.
Azokat hát, szeretjük, akik elnyomnak bennünket, igen.
És én olyan sokszor szóltam már, és nem kell szégyelni. Mindig azt mondom, hogy ne szégyeljék azt, hogy szar volt a rendszer régen. Ezt meg lehet újítani. Nem a mostani rontott el. Nagyon jól tudjuk, hogy én a Kádár rendszerben nőttem föl, de most lehet, ha már reformról van szó, meg hogy javítani a problémákat, halleluja! A kocsiknál is, autóknál is, ha valami elromlik, nem az van, hogy visszahívják, kijavítják, és újra útnak engedik?
Nyilván mindig kell korrigálni a rendszert. Egyébként magadról mondasz valamit, nyilván többszörösen hátrányos helyzetben nőhettél fel, nem? Vagy ez ma már így nem érződik?
De, nagyon érződik.
Tehát az állat, hogy fekete vagy, a rádióhallgatók ezt nem látják.
Igen, de van, ahol érződik, mert munkát nem feltétlen adnak, vagy nem mindegy, hogy miért. De itt a tudás is nagyon játszik, hogy milyen tudása van az embernek. Az, hogy intézet is voltam, azt nem nagyon szoktam mondani. Mostanában mindig mondom, mert mindig azt mondják, hogy hát nem mondtad, de hogy is nem, én 12 éve mondom, és csak azért, mert azt mondták, hogy néma gyereknek az anyja sem érti a szavát. Tehát amikor azt mondják, hogy nem tudtam, bocsika, ezt nem mondhatja senki, tehát erre nem tudnak hivatkozni.
És hány évig volt egy dizetben?
Hát 18 éves koromig ott voltam, és mint ahogy készült is erről egy ilyen kis dokumentum, ilyen sorozat, 16 állami gondozott fiatallal, én is köztük voltam, elmondtam, hogy én azt láttam hátránynak, hogy nem neveltek minket életre. tehát amikor kijöttünk egy burokból kijöve, nem tudtam, hogy mit és hogyan kell csinálni, és a legdurvább, hogy nem volt kihez fordulni. Tehát azért emeltem ki itt is, hogy Tibor ott van drága, ő tudott az Arankához fordulni folyamatosan Ibolyánál is. Amikor néztem a Megasztárt, annyira irigyeltem, hogy jaj, de jó neki, hogy anyácska meg van kihez fordulni. Nekünk nincs. És hogy nekem így nincs, és nagyon sok a civilek, itt is voltak civilek, akik sokat segítenek, akár anyagilag, akár munka lehetőséget ajánlanak, de mindig azt mondom, hogy amíg nincs a probléma kitisztítva és megoldva, addig csak halmozódik ezre. Tehát én ezt szeretném ezt megoldani, és akkor boldogan új életet kezdeni.
Hajrá, köszönöm!
Útszélen.
Egyik ismerősöm mondja, Balogh, ne gondolkodj állandóan ezen, hogy ki vagy, elsikad az élet. Kulturális identitása van. Ez már elég izgató ez a kérdés, vagy ez a problematika, hogy hol lehet a kulturális identitása van, ha ilyeneket mondok, hogy cigány is, magyar is, se nem cigány, se nem magyar. Így már egy kicsit megfoghatóbb, vagy éppen nem megfogható a kérdés. És az életem részének ezen identitásbeli kérdésével kellett, hogy foglalkozzak, pláne a képzőművészete időszakon van, mert ha úgy állok elő az ötödik diplomámban, hogy nem vagyok képen ezzel, akkor én úgy állítok ki munkákat, hogy miten biológiai sejteket fogok rajzolni, vonalakat húzok, nem tudom, most ez a trend.
Most Tibor előadásából hallhattak egy részletet, ő Balogh Tibor, a konferenciát szervező, Tűzsiholó Egyesület tagja, művészeti programjainak vezetője, grafikus művész és művésztanár.
Arra érkeztem be, egy későn érkeztem erre a konferenciára, hogy meghallgattam az előadásodat, és egyébként is, ugye, mit tudom én, Sopsics Árpádtól elkezdve sokak ültek már az én mikrofonom előtt, akiknek valamilyen szinten hasonló az élettörténetük. A művészet felől nézed, visszafele azt a világot, ahogy fölnéztél az intézet és világot, vagy mit segít ez neked? Terápia nem művészet, szóval erről kérlek, hogy beszélj egy kicsit.
Számít, hogy rálátni erre a területre, még alkotóként is, meg pláne tanárként. Tehát, hogyha az osztályban mondjuk én csak az első padot látnám az előülőket, és hátul nem látnám, akkor nyilván most nem csak a biológiai szemügyrevevést, hanem mint figyelembe és vevés, lehet, hogy rossz a példa ebből. Tehát, hogy ugye nem tömeg van, hanem individuum van, egyén van. És ebből a szempontból, aki meghúzódó a padban, az kell leginkább fókuszba helyezni. Ebből a szempontból, hogy hoppá, valami van, valami figyelemre méltó párbeszéd kell, hogy legyen akkor. Na de az én életemben alapvetően, ami meghatározta ezt a felülről való rálátást, az a tudatosság. Tehát, hogy volt egy olyan részem, amikor beszéltem arról, hogy az ösztön és a tudatosságnak a beemelése. Én azt gondolom, hogy minden ember életében ez a kérdés belép, de az önkép kialakítása, az önreflexió, a jövőkép, ezek mind összefüggnek ebben, hogy a tudatos fiatal vagy fiatal felnőtt, vagy akár a felnőtt ember ebben hogyan helyezi el magát térben, időben, perspektívában.
Most és ez hogy egy milyen gondolít. Eszközöket talál hozzá?
Gondolat, milyen eszközöket?
Az elkifejezéshez.
Igen. És én azt gondolom, hogy sok motívum van. Most inkább igyekszem személyesre fogni, és akkor egész személyes lesz így ez a beszélgetés. Amikor mondjuk az állami gondoskodásban jöttek és ébrezgettek este, menjünk betörni, menjünk a konyhába betörni, mert éhesek vagyunk még.
Van egy kis kompót valahol.
Akkor nem mentem. Miért nem mentem? Mert akkor az fogalmazódott meg bennem, hogy hogy én el vagyok foglalva az én művészeti világommal, és nekem még holnap meg kell rajzolnom, meg kell alkotnom, hogy hogy működik a fának a lombja, vagy a kék felhő, hogy működnek bizonyos dolgok. Ugye ott egy rajzot is mutattam amellett, hogy ez oldal felülnézet, rálátni dolgokra, eligazodni a dolgokban milyen fontos. Tehát nem csak az ösztönszerű lény kell, hogy éljen bennünk.
De akkor mit mondtak az éhes pajtások?
Ők elmennek, de én nem mentem.
És nem közösítettek ki?
Nem.
Hát azért rendben volt, hogy a bolond művész,
én most nem megyek, igen.
Mennyi időt éltem, és melyik intézetben?
Én 25 évet éltem az otthonban, több otthonban, Berkesz, Tiszadob, Pétervására, ez már Heves megye, az előzőek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye volt. Rövidebb, hosszabb időszakot, talán egy Tiszadob volt, ami ugye a leghosszabb időszak, ugye a szakmunkás időszak, meg az állami gondoskodási időszakból. Én mindet szerettem, mindben azért felelhető volt, amire a mai konferencia egyébként adhatna arra párbeszédet, hogy ezért nyilván vannak azért alkalmasságok egy-egy szakember kapcsán, most már így idős fejjel meg tudjuk fogalmazni, meg tudom fogalmazni, de alapvetően én azt a részt emellem ki az én életemből, hogy gördülékeny volt, szép volt, jó volt, a természet adottsága hallatlanul nevelt bennünket, és voltak nagyon jó szakemberek, akik mintául szolgáltak.
Hát ez a lényeg, nem?
Igen.
Ez a lényeg, hogy legyenek.
Igen.
Tehát amikor például kijöttél, vagy utána még jártál, vagy félig meddig voltál, mert csak a rendszerben, volt, akihez fordulnod, amikor azt mondtad, hogy ajaj.
Így van, volt ilyen, igen. Aki átsegített ebben a hidat képezett ebben az életben, a való életben.
Ez egy kulcskérdés, nem?
És ez igen. Aki megtanított, hogy hogy kell befizetni egy csekket, alapvető főzés, vagy elmagyarázta azoknak a szabályoknak a módját, hogy kell, mit tudom én, bepakolni egy táskába, majd megyünk kirándulni egy hétre. Triviális dolgok, de fontosak voltak.
És amikor kiderült, hogy képzőművészet érdekel, akkor nem mondták azt, hogy édesfejem, mennyire inkább nem tudom én autószerelőnek, vagy
végnek? Valami hasznos. Itt nem volt, itt ugye az otthonok világában ez egy nagyon nagyon jó pont volt, ha gyerekek valami olyan tevékenységet csináltak, amiben a művészet megjelent, akár egy farsangon, ugye, hogy beöltöztek, meg bohóckodtunk, meg jó pofa volt ez az egész történet, vagy egy-egy műsor kapcsán, vagy egy-egy rendezvény kapcsán, ezek kiemelkedő események voltak, amely a művészet eszenciálódott ezekben. Így nem voltak ilyen ellentámadások ebben, hogy hát valami hasznosat válasszál már, mert ezért ebből nem fogsz megélni. Úgyhogy bárhová mentem, például a Pétervásárai otthonban, ott nagyon hálás vagyok annak, hogy korán észrevették ezt a tehetségemet, és mindjárt a kinti városban kaptam lehetőséget szakkörre, illetve az első alkotótáboron akkor történt meg, 12-3 évesen. Nagy felnőttek, festőművészek, grafikusok, szobrászokkal. Én voltam talán a legkisebb akkor, de hogy ezek olyan mély nyomot hagytak identitás kérdésében, hogy hát mikor 8-ban megkérdezik, mi szeretnél lenni? Grafikus szeretnék lenni. Puktum, kész. De hát nyilván vargabadik vannak, még szakmunkásképző. Jó, oké.
Mi a szakmád a szakmunkásképző?
Van két szakmám, szobafestő és hegesztő. Mind a kettőt nagyon szerettem. Még a hegesztő szakmát talán jobban szerettem, a fémet, mert abban valami formaiságot talán megindított a szobrászatra. De igen, tehát kellettek ezek is, ezek a kitérők, amik hasznosak voltak. Ilyen módon a hasznosíthatóság a művészethez nagyon jól bejött.
Ja, most akkor mit csinálsz, hol dolgozol?
Én most egy művészeti galériában dolgozok be, ahol installálok, előadásokat tartok, illetve tanítok magántanítványokat.
Tehát mégis csak jobban megész belőle, mint a Péklennél,
talán? Hát, igen.
És jön egy könyved?
Igen.
Mit kell róla tudni?
Ez egy kicsit eszenciája annak a történetemnek, egy művészeti album, aminek a címe Balogh Art 48. Önmagam fogalmazom meg valamilyen módon, egy ívet adok a pályámról, elsősorban a művészeti pályámról, a gyerekkoromtól napjainkig, amikben olyan gondolatok vannak, amiben van filozófia, egészen Pláton vagy Hegel, és aztán haladunk a mába, és aztán egészen sajátos gondolatokkal töltöm meg az albumot, mint például az állami gondozott művészeknek a helyzete. Mit csinál a művészet? Mit teremt a művészet? Milyen lehetőségeket ad a művészet egy állami gondozott számára? És úgy tűnik, hogy megtartó erőjét tudja tenni őket, vagy megélhetésben, vagy morális értékben, mert ez is egy érdekes dolog, hogy a művészet és a morális eszköze ennek az életünk folyamán, életünkben.
Meg a feldolgozásnak az eszköze, gondolom.
Igen, és tulajdonképpen a képek fognak még ebben hangsúlyt kapni ebben az albumban, hogy egy grafikák és festmények fognak szerepelni majd ebben.
Van a címe?
Az albumnak a Balog Art 48, mert most 48 éves vagyok, és akkor tulajdonképpen ezt a címet viseli, amely kicsit ilyen önvallomása annak a pályafutásomnak, ezen életszakaszomnak, ami ez a könyv képviseli majd.
Útszélen.
Említettem Balog Tiborral való beszélgetésem közben Sopsics Árpád nevét. Ő a Neveló otthonban töltött kamaszkorát, a Céllövölde, a Torzó és a Hetedik kör című filmjeiben dolgozta föl. 70 évesen a költő szerepébe bújt, és nagyjából másfél évvel ezelőtt verses kötetet is kiadott, azóta is sikeresen publikál, ha vele folytatott beszélgetésből idézek fel egy idevágó részletet arról, hogy szerintem mi lehet, vagy mi volt a művészet szerepe az intézetben felnövő gyerekek számára.
Tudod dolog, hogy én azért 5,5 éves koromban elváltak a szüleim, és akkor intézetbe kerültem, és különböző intézetekbe éltem az életemet 14 éves koromig, aztán még ugye állami gondozott maradtam egészen, ameddig be nem fejeztem az iskolákat, de akkor már nem intézményi keretek között. De tehát nyilván az ember ott olyan emberekkel találkozik, akikkel vagy valamifajta sorsközösséget válasz, ha akarod, ha nem, mert meghatározó az, amiben egy ilyen közegben élsz. Tehát minden szempontból meghatározó a barátságok, a hűség, a szolidaritás, de akármelyik emberi kategóriát nézed, a kiszolgáltatottság, a megalázási formák, a hierarchia rendszerek, tehát bármi, ami az életünkben van, az egy ilyen zárt közösségben élesebben tud megjelenni, és erre élesebben is kell rezonálni és reagálni, hogyha valamennyire érzékeny ember vagy, még ha akkor nem is tudod, hogy alkotó vagy sem. És ettől az ember sok sérülést szenved, sőt, maga is nyilván okoz sérüléseket, ez majdnem azt mondom, hogy elkerülhetetlen, és ha becsületes az ember, akkor tudja, hogy okoz sérüléseket, tehát nincs olyan, aki nem. Egy ilyen közegben vannak persze Jézusok, de nagyon kevesen. Itt erről jut eszem az egyik vers, hogy hányan születnek meg, mint Jézusok, és halnak meg, mint Pilátusok, az egyik ilyen epigrammám a kötetből, és ezt így gondolom az életünkben, hogy nagyon sok Jézus születik, és talán több Pilátus hal meg, mint Jézus.
És úgy érezted, hogy kirendezted és kiírtad magadból ezeket a történeteket? Tehát nem tudom, a Céllövölde, a Torzó, a Hetedik kör, amikor ezeket így mind letetted, akkor azt gondolod, meg dolgoztál például azokkal a fiatal emberekkel, ott esetben gyerekekkel is, akiknek meg kellett mutatni és tanítani ezt a sorsot. Tehát, hogy ezt meg tudtad-e mutatni teljes egészében, vagy még benned piszkál valami?
Nézd, az az igazság, hogy olyan nincs, hogy teljes egészében, meg én nem vagyok ennyire freudista abban az értelemben, hogy az ember ezekkel le tudja a dolgokat, és ezeken túl tud lenni, ez nem így van. Ezek megnyilvánulási formák, amiben az ember talán legőszintébben tud beszélni, mert ehhez van a legerősebben köze, meg ennek az anyagát, az anyagot most tágértelme értem, ismeri. De nem hinném, hogy ezeket le lehet tudni. Tehát én például soha nem csináltam még meg a Családom filmjét, holott egy nagyszobás 20. századi történet, a Családom története. Hát gondolj bele, hogy az én nagybátyám a Szeged Teológiai Egyetem egyik megalapítója, a Sopsics János prelátus volt.
Értem, velem használtam még ezt a szót, azt hiszem.
Nem ez a lényeg. A másik oldal meg a teljesen elszegényedett, szinte, hogy mondjam, tehát gondolj bele, hogy volt olyan, hogy azért nem mehettem el zenésznek, mert nem volt fehér ingem 12 évesen. Nem volt pénzünk, hogy vegyenek anyámék nekem egy fehér inget, amit lehet zenélni, csak barna ingem volt, és azt nem lehetett betenni a zenekarba. Tehát amikor ezt megéled, csak hogy értsd, hogy miről van szó ezzel az esetben, akkor nagyon furcsa asszociális reakcióid lesznek arra, hogy hogy lehet érvényes, meg mi az, hogy valaki tehetséges-e vagy nem, és hogy az támogatja-e valami vagy nem, és hogy mit jelent kiszolgáltatottnak lenni anyagilag is az embereknek adott pillanatban. Én utána elmentem, gyakorlatilag én 13 éves korom óta dolgozom, hogy ez ne legyen.
Mi volt az első munkád?
Én az első munkám, amit én komolyan vettem, olyan értem, hogy én a családi ünnepeket szervező irodának lettem versmondója, a Csüszinek.
Hoppá, 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 azért ez mégis csak szakmába vág.
Esküvőkön és temetéseken mondtam verseket. Tehát ennek minden groteszségével és minden humorával, tudod? Tehát azért, meg minden drámájával. Tehát egy temetés azért mégiscsak egy drámai dolog, bár nagyon furcsa esetek vannak, amikor az ember egy temetésen vadidegeneknek egy radnótit mond. Vagy egy József Attilát, vagy Szabó Lőrincet. Most minden, nem ez a döntő. Vagy mondjuk a szeretlek kedvesemet mondom egy ifjú párnak, Petőfitől. Szóval ezek nagyon érdekes, hogy mondjam, és jó megfigyelésekre adtak lehetőséget nekem. Tehát az életnek két ilyen szélsősége, hogy a boldogság az esküvő, néha látszott boldogság, minden, és a temetés, ami szintén tragédia, és néha látszott tragédia. Tehát a látszat és a valóságnak ezt a nagyon erős kontrasztját én elég fiatalon, 13 évesen elkezdtem megélni.
Mindig tudták rólad, vagy mindig felismerték, hogy tehetséges lesz, vagy úgy értem, hogy nevelőintézetben, nevelőszülők, így tovább?
Nem, abszolút nem. Inkább így mondanám, hogy valahogy mégis volt velem egyfajta kivételezés. Tehát az hazugság lenne, hogyha én pontosan olyan gyerek lettem volna, mint a többiek, mert egyrészt az, hogy én jó tanuló voltam. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog, én általános iskolában egészen jó tanuló voltam a nevelő otthonosokhoz képest. Tehát én kimagaslóan jó tanuló voltam, a top 3-ban benne voltam mindig az iskolában. Tehát ez egy, már egy, nem egy szokványos dolog. Plusz makacs voltam már akkor is, tehát hogy mondjam neked, ez se nagyon szokványos, hogyha úgy éreztem, akkor megszöktem. Hiába vittek vissza, megint megszöktem. Tudod, tehát az emberben van egy makacs, tehát alakul a jelleme, vagy formálódik a sorsa, így úgy. Aztán persze, hogy rájön, hogy egyszerűbb, hogyha munkát vállalok, és akkor az intézetnek is jó, és kiengednek. Tehát egy idő után 13 éves korom után kijártam.
Hát a szabadságot megveszed, igen, pénzért.
Megveszem, munkáért, nem pénzért, persze. Munkával, ez nem mindegy, nem, igen, pénzért, igen, vettem meg a szabadságot, pénzt kerestem ezzel egyébként, már tehát én gazdagabb voltam, mint a társaim. Mert én ezekkel a fellépésekért pénzt kaptam. Tehát nekem minden hónapban volt havi jövedelmem ebből.
Mennyi pénz volt az, emlékszem?
Azt hiszem, hogy meg is írtam ezt egyszer, hogy ha jól emlékszem, 20 forint volt az esküvés, 50 a temetés. Már, ha jól emlékszem.
És hány fér bele egy hónapban?
Nem, ez nem, ez csak hagyja kérték. Tehát ez nem...
Értem, tudod, tehát nem kell minden délután temetni menni, hanem...
Nem, hát szörnyű is lett volna, nem is engedtek volna. Nem tudom, volt olyan hónap, amikor 4 volt, amikor 2. De viszonylag tűrhető mennyiség volt, tehát nekem volt egy zseppénzem. Ellentétben a legtöbb intézetés gyerekkel.
Mi történt velük egyébként? Tehát akinek nem volt mondjuk kimagasló tehetsége, akkoriban...
Én 57 vége, 58, igen, 58-tól voltam intézetes 72-ig.
Na akkor.
Tehát pont inkább a 50-es évek végét, a 72.
Na, szóval ebben az évtizedben, ami egyébként is az, nem volt egy könnyű évtized, igen, a magyar társadalomban, hogy a más évtizedek sem, abban az időszakban mennyire tudtak kiugrani a gyerekek onnan?
Például abban, ahol én voltam abban a csoportban, például azt hiszem, hogy az 52 gyerekből 2 végeztünk egyetemet.
És ma szerinted hányan végeznének egy nevelőintézetből?
Hát...
Egyen-ketten szerintem egyébként.
Nem tudom most, őszintén egy darabig követtem ezt a dolgot, most így a friss, tényleg nem akarok hazudni.
Ja, nem statisztikát akarok, csak ha nyilván van valami benyomásod, meg nyilván foglalkoztat.
Nézd, abból a szempontból annak volt, hogy mondjam, revelációja, hogy egy intézeti gyerek elmegy egy egyetemre. És kaptam is ilyen értelemben támogatást az állam részéről.
Tehát volt valami ilyesfajta szociálpolitika, igen, mint volt, a munkás, igen, gyerek, meg, igen, a parasz, igen, gyerek, igen, meg az intézeti,
igen,
gyerek.
Igen, igen. Ez egy pici könnyítés volt. Olyan értelme, hogy kaptam valami pici támogatást adott esetben. Nem sokat, mert most mondok neked valamit, amikor az állami gondozottságom megszűnt, akkor annyi pénzt kaptam, hogy tudtam venni rajta egy használt Minolta fényképezőgépet. Tehát egy használt, nem egy új Minoltát, hanem egy használt, nem is egy új típusú Minolta, mert akkor már fotózás meg a film érdekelt, és akkor vettem egy használt Minolta. Ennyi volt az én Tehát amikor elbocsátanak, tehát olyan mint
az az életkezdő segélynek, vagy valami ilyesmi.
Tehát ebből ennyi futotta nekem.
Pontosabban ez egy járadék egyébként.
Vagy nem tudom.
Ma is tulajdonképpen 2-3 albilletet tud belőle kifizetni egy gyerek, aki kijön innen, ezt a helyet.
Szóval azért mondom, hogy ez ilyen volt. Akkor, hogy tudtam belőle venni egy használt minolta fényképezőgépet, 101B-t, még a típusára, és emlékszem, mert megvan minden gépemet, megtartom, mert szeretem, hogy ott vannak a polcon.
Melyen vannak?
Ó, hát egy 5 fényképezőgépen van, de hát van modern, Canonon meg minden, de úgy visszafelé, ugye a Minoltától kezdve vannak gépek.
Na jó, eltekintve a fényképezőgépekről, valahogy arra akarnám rátérni a figyelmet, hogy mennyire követette most ennek a társadalomnak a, hogy mondjam, lelki, hát szegénységi, mentális állapotát.
Hát ezt kénytelen vagyok követni, most ez még nem publikus ilyen értelme, hogy a mai pszichiátria helyzetéről akarnék egy dokumentumfilmet, egy 4 részt, tehát nem egy rész, hanem egy 4 részes dokumentumfilmet, hogy hogy is áll ma a magyar pszichiátria. Tehát azok a mentális betegek, akiket, amikor az okni megszűnt, rászabadítottak, így mondom, a fővárosra vagy az országra, és egyáltalán ez hogy működik ma. De ez messzire visz, ez még terv.
Igen, de annyiban nem tett, hogy a témával foglalkoztál,
hát
mert
igen, az 56
utáni politikai pszichiátriai dolgokról csináltál.
Tehát én nem akarok elszakadni, és a filmet...
És dokumentumfilmet ráadásul.
Ez is doksi lesz, tehát, vagy doksi lenne. Tehát én azt gondolom, hogy én próbálok reagálni arra a korra, amiben élünk. Én nem nagyon csináltam történelmi, idézőjelben történelmi filmet. Nem azért, mert nem nagyon is érdekel a történelem, csak annyira erősen érzem a problémákat a jelenben, hogy inkább arra reflektálok.
Útszélen.
Illésné Lencsen Aranka, a Tűzcsiholó Egyesület elnöke azt mondja, addig kell ütni a vasat, amíg meleg. A kegyelmi boszorány talán azt is jelentheti, hogy arra lehet presszionálni az illetékeseket, hallgassák meg a szakembereket, és tegyenek is valamit azért, hogy az ezer sebből vérző gyerekvédelem kérdéseire koncentráljanak, megoldani igyekezzenek a problémákat.
De legutóbb, amikor nálam jártál, akkor még máshogyan kellett, hogy bemutassanak. Most már full time a Tűzcsiholó Egyesületnek vagy az elnöke, ugye?
Így van. Akkor is ugyanezt hittem, csak más. Már volt még volt egy pozícióm.
Hogy látod, hogy mennyire vevők az emberek arra, mennyire hozta felszínre a gyerekvédelem kérdését a mostanában történtek sorra, mennyire mondtak könnyedén igent azok, akiket elhívtál?
Azok, akiket elhívtam, ők könnyen mondtak igent, de nem volt egyszerű a konferencia megszervezése. Szerencsére nagyon jó előadókat sikerült találnom, azt gondolom. Az egy nagyon pozitív dolog, hogy a gyerekvédelem fókuszba került, még akkor is, hogyha ilyen nagyon szomorú történések után. De nekünk, gyerekvédelemben dolgozók, akik itt van a szíve ebben a történetben, nekünk nem szabad ezt a lehetőséget kihasználatlanul hagyni. Tehát, hogyha valaki most figyel arra, hogy kik azok a gyerekek, fiatalok, akik benn vannak a gyerekvédelem rendszerébe, akkor nekünk ezt ki kell hangosítani, hogy őket milyen problémák veszik körül. És meg kell mutatni, hogy bizony a pedofília az egy nagyon csúnya dolog, de nem ez a legnagyobb probléma most a gyerekvédelmen belül. Tehát olyan nagy gondok vannak, amiknek a megoldása nem tűr halasztást. Tehát mindenképpen foglalkozni kell a gyerekvédelemmel, és nem elég felszínesen tenni azt, hanem a mélyére kell menni. Itt a konferencián azért nagyon sok a szakemberektől, nagyon sok konkrétum hangzott el, hogy milyen nehézségek vannak, és arra milyen megoldásokat lehet látni. Illetve hát azt gondolom, hogy ha sokan összetesszük a tudást ebben a témában, a kormányzati szereplőkkel közösen, meg a tapasztalatot, akkor előre tudjuk lendíteni ezt a most nagyon nehezen zötyögő vonatot.
Kormányzati szereplőket említettél a meghívóban, úgy szerepelt, hogy hívtátok a kormányzati szereplőket, és mégis milyen sikerrel?
Mondhatom azt, hogy sikerrel. Kicsit nyilván nagyon gyorsan hoztuk össze ezt a konferenciát, nagyon kevés idő állt arra rendelkezésünkre, hogy mindent elő tudjunk teremteni. Nagyon későn tudtam a meghívást megejteni az államtitkárság felé, tehát teljesen érthető volt az, hogy az államtitkár azt mondta, hogy sajnos nem tudok most elmenni. Viszont az egy rendkívül nagy pozitív dolog, hogy egyrészt képviseltette magát az államtitkárság. Másrészt a holnapi nap folyamán lehetőségem van egy személyes beszélgetésen részt venni az államtitkár úrral, mert azzal együtt, hogy megírta nekem azt, hogy sajnos ő személyesen nem tud részt venni, de holnap szívesen lát engem egy megbeszélésen, úgyhogy holnap ott leszek.
Igen, és azért itt volt egy felvetés, ami arról szólt, hogy milyen kevés fókusz irányul azokra a gyerekekre, akik bennmaradnak csecsemőként az a kórházakban, és hogy nekik tulajdonképpen ez egy fekete lyuk, hogy képviseli egyáltalán a jogaikat, miközben tudjuk, hogy újszülöttnél minden nap baromi sokat számít, ahhoz képest, hogy mi lesz majd belőle. Tehát, hogy igen, elképzelhető, hogy akkor ebben az ügyben fel is hívtátok a figyelmet valamire.
Így van, tehát nyilván itt a kollégáimmal ezeket jeleztük a feletteseink felé, és ők ezt tovább vitték, ahogyan ezt a Krisztina el is mondta. Ugye tőle lehetett most hallani, hogy törvénymódosítás várható, és hát nagyon reménykedünk abban, hogy ezek a felvetések, amik akár a gyerekjogi képviselők oldaláról érkeztek, figyelembe lesznek véve.
Most, hogy annyira a gyerekvédelemre irányult a fókusz, éppen olvastam a Kubitun egyébként egy szöveget, a Kende Ágnes kutatásán alapul, ami egy régebbi kutatás, de most ez egy kicsit leporolta, és arról beszél, hogy a roma gyerekek milyen méltatlanul vannak felreprezentálva az intézményekbe, és hogy ezek a gyerekek vannak a legkevésbé annak a lehetőségnek a birtokában, hogy kikerüljenek az intézményekből. Feltételezem, hogy ezt aláírod, de úgy egyébként a gyerekek mennyire tudnak kikerülni az intézetekből?
Hát ugye ez elhangzott, a Szilvási Léna említette, hogy rendkívül alacsony százalékban, tehát a 80% a gyerekvédelmi szakellátásból bekerülő gyerekeknek nem kerül haza, hanem nagykorúvá úgy válik, hogy még benn van a rendszerben. Tehát nagyon-nagyon minimális tud lenni az a gondozás. Nyilván ez a roma gyerekek esetében még egy érdekes adat volt, amit meg Katonán dr. Per Erika mutatott, hogy a roma családokban mennyire rossz a helyzet. Tehát, hogy a magyar átlaghoz képest mennyire felülreprezentáltak a szegénység tekintetében például. És nyilván ez összefüggésben van azzal, hogy milyen esélye van egy gyereknek romaként hazakerülni a családjába. De hát ehhez azt kell megnézni, hogy milyen élethelyzetben vannak a roma családok.
Hát igen, és hogy mennyien kerülnek a szegénység miatt az intézetekben, holott ezt elvileg a törvény is tiltana.
Így van. Ugye erre vonatkozóan is érdekes volt a statisztika, mert nem ez emelődött ki, de ugye ez egy nagyon összetett dolog. Tehát az, hogyha valaki szegényen él, az magával húz egy csomó dolgot, ami lehet, hogy az látszik majd rajta, hogy alkoholfüggő, vagy drogfüggő, mert mondjuk egy reménytelen helyzetből nem lát kilátást, és abba az irányba megy el, és akkor azért emeltet ki a gyereket a családból, mert drogfogyasztó a szülő mondjuk, de ha megkapargatod a háttért, akkor látod, hogy azért ez masszívan összefügg a szegénységgel. Különösen mondjuk roma családokban, tehát a roma telepeken ez a droggal való érintettség nagyon-nagyon szomorú képet mutat ma.
És majd, hogy nem általános, legalábbis
amerre járok
mindenütt, ezt a herbál fogyasztó fiatalságot látom magam előtt.
Így van.
Itt beszélgettem, a hallgatók is hallották, már beszélgettem Beával és Tiborral, mind a ketten állami gondozásból érkeztek, és tulajdonképpen sikeres életet és képzést kaptak, de egyikük azt mondta, hogy amikor kijött az intézetből, akkor nem nagyon tud segítség ezt nyúlni, a másikok igen. Na most ez 50-50% ebben a két esetben, de egyébként ezt hogy látod?
A fiatalok akkor tudnak sikeres életpályát felmutatni egy idő után, hogyha ők maguk is oda teszik azt, amit tudnak. Nagyon fontos, hogy milyen személyiségűek.
De könnyen elcsúszhatnak azon az alapon is, hogy ő nem lesz az, aki örököl valamit, nem lesz, akinek bármilyen induló tőkéje van.
Így van. Ez egészen biztos, hogy így van. Talán az anyagiakkal nem is nagyon lehet ezt összefüggésbe hozni, hogy most valaki sikeresnek tartja magát, vagy sem. Szerintem a Tibi viszonylag sikeresnek tartja magát, pedig neki sincsen lakása. De ő azt mondja, hogy kihozok mindent magamból, amit ki tudok. És oda teszem magam, és a maximumig fogok elmenni. És az én boldogságomnak, sikeremnek nem az lesz a mérőfoka, hogy most nekem van-e házam, vagy nincs, hanem az, hogy az a kisfiú, akit magamhoz fogadtam, föl tudom-e nevelni. És hogy mi lesz belőle. És lehet, hogy majd neki lesz háza.
Tehát egy kisfiút nevelt, vagy nevel?
Ő most családba fogadással egy sorstársának a gyermekét neveli.
Annyira érdekes, hogy említettétek, hogy vannak többen, akik kifejezetten roma gyereket fogadnak körülben mostanában. Azért érdekes számomra ez, mert az én buborékomban ez gyakorlatilag jellemző. Tehát sok örökbe fogadó szülőt ismerek, és mindegyik roma gyereket fogadott örökbe. Hogy látod,
szerencsés vagy, jó barátai lehetnek.
De hogy ezzel valahogy ez is, hogy, és ezek értelmiségi családok, hogy rákerül a fókusz erre a problémára, és nem ez sokat tud segíteni.
Hát hogyne, nagyon sokat. És azoknak a gyerekeknek ez pedig egy, na, hihetetlenek ezek a roma gyerekeket örökbefogadó szülők, egy hihetetlen csapat, egy nagyon jó közösség. Tehát az, hogy ők összetudnak fogni egymással is, amikor valaki egy kicsit a mélybe zuhan előítélet miatt, vagy csak egy élethelyzet miatt, amit nagyon nehéz neki megoldani a kamasz gyerekével, vagy bármi miatt. Ott van egy közösség mögötte, aki azt mondja, hogy figyelj, én is voltam így, próbáld meg úgy, meg egyébként meg itt vagyunk, meg gyere, ígyunk meg egy kávét. Tehát az, hogy tartozik egy közösséghez, hogy összefoghatnak, hogy a tudást, ami bennük fölhalmozódik, azt egymás megsegítésére is használni tudják.
Hát igen, meg azzal, hogy kommunikálni is tudják, és akkor ez megint csak fókuszba kerül. Ugye nyilván a te esetetben is azt gondolom, sokat segít ez az ügynek, hogy az Olaibuja sztoriban kulcs szerepet játszottál, tehát elkezdtek erre figyelni.
Persze. Nekem azért volt egy nagyon fontos dolog az, hogy az Ibolya ilyen pályát tudott befutni, meg hogy ráirányult a fókusz. Akkor is egy kicsit ez egy olyan világ volt, amiben nem látnak bele az emberek, amiről azt gondolják, óha, hát cigánygyerek is, meg állami gondozott, bűnöző lesz, hajléktalan lesz. Tehát, hogy így volt, meg van is előítélet az állami gondozottakkal szemben. És akkor itt megmutathatta magát egy kicsit ez a világ, és nem csak az Ibolya, hanem hogy odafigyeltek rá, és odafigyeltek még arra a 150 gyerekre, aki ugyanabban az otthonban nevelkedett, ahol ő korábban.
Igen, is lehet hivatkozni arra, hogy nem feltétlenül.
Persze.
Bár nagyon
persze.
Nehéz azért kijönni, hogy akkor most a tűzcsiholó megerősödik, hogyha főállásból ezzel fogsz foglalkozni, hogy, és gondolom, kihasználjátok ezt a kvázi konjunktúrát, mi fog következni? Tárgyalsz az államtitkárral?
Utána, holnap után civil gyermekjogi koalíciónak ülése van, ahol ugye fantasztikus szakemberek vannak, itt a fellépők közül többen jelen lesznek, meg hát nagyon, nagyon nagy szaktudású régebbi szakemberek, mostani szakemberek, szóval hogy azt gondolom, hogy a tudásunk megvan ahhoz, hogy előrébb tudjunk lépni. És hát ennek a harcát, ezt visszük tovább, és én azt gondolom, a magam részéről is ezen az úton kell menni, az Egyesülettel együtt is. És egyébként azon már gondolkodtunk, hogy hogyan tudjuk bővíteni. Egy néhány dologban biztos, hogy tudunk nyitni más emberek felé is, tehát hogy országos hatókörrel tudjunk mozdulni, például az otthonteremtési támogatások felhasználásával, hogy ott tudunk tanácsot adni, segíteni a folyamatot abban, hogy hozzájussanak az otthonteremtéséhez, hogy okosan használják fel. És aztán majd meglátjuk, hogy mi minden. Azt gondolom, hogy nagyon kell a fiataloknak egyfajta, a korábban otthonban lévő fiataloknak egyfajta tudás, például a családi gazdálkodás terén. Annyira nem tudtuk ezt megtanítani. Nyilván egyébként a vérszerinti családokban is szükség lenne arra, hogy a gyerekek az iskolában ismeretekhez jussanak arról, mikor veszek föl hitelt, mikor biztos, hogy nem veszek föl hitelt, mikor tudok belekerülni egy csapdába úgy, amiből nem tudok majd kimászni, mert utána még bejelentett munkahelyem se lehet, mert elkezdik levonni a fizetésemet, amiatt, hogy adósságaim vannak, tehát hogy ezeket tanítani kellene mindenkinek. A mi gyerekeinek azért fontos ezt, nagyon fontos megtanítani, mert nekik nincs hova hazamenni, ha megcsúsznak. Tehát, hogyha ő alóluk kicsúszik az albérlet, elcsúszik a munka, nem tud hazamenni anyukához, apukához, hogy jaj, hagyd maradjak már egy hónapig, amíg összeszedem a pénzt.
Világos, ez nyilván valami fajta utógondozást is jelentene. Nem biztos, hogy gondozásnak kell hívni, de igen, követést.
Meglátjuk, hogy nyilván ehhez az kell, hogy többen legyünk az Egyesületben, ahhoz meg, hogy többen legyünk, ahhoz meg pénz kell.
Hát meg kormányzati szándék, mert akármennyire is készül törvény, attól, hogy írnak egy törvényt, még nem lesz több pénz, hogy jobban ellentott, jobban képzett embereket
persze
alkalmazzanak. Persze. Tehát persze. Ha beírják az alkotmányban 6-szor piros betűkkel, akkor is lesz pedofilia. Tehát, optimista vagy?
Én alapból, tehát ilyen furcsán raktak össze gyerekkoromban, vagy csecsemőként, hogy igen, optimista vagyok, meg azt gondolom, hogy menni kell előre, csinálni kell. Ez a dolgunk. Az enyém legalábbis mindenképpen.
Útszélen.
Illésnyi Áncsán Aranka az imént arra célzott, hogyha Fülöp Attila gondoskodás politikai államtitkár nem is tudott eljönni. Itt volt a beszélgetésen Novák Krisztina, jogvédelmi biztos. Mindjárt azt is hallják, mit terveznek kormányzati szinten. De előbb hallgassanak meg még egy a közönség soraiból érkezett szempontot.
De hogy elképzeljük azt, hogy az a gyerek, aki mondjuk ahhoz van szokva a gyerekkorában, tehát, hogy folyamatosan figyelnie kell a környezetét, mert bármilyen szempontból mondjuk veszélyeztető környezetben nő fel, és egy folyamatos stresszben van tulajdonképpen. Tehát, hogy egyfolytában a veszélyeket monitorozza, ha úgy tetszik, a körülötte lévő veszélyeket, akkor tulajdonképpen az egy természetes válasz az ő részéről, egy adaptív válasz, hogy nem tud megnyugodni, hiszen folyamatosan figyelnie kell, ébernek kell lennie, mert nincsen biztonságban. És akkor képzeljük el ezt a gyereket egy iskolai környezetben, egy olyan osztályban, ahol mondjuk vannak 30-an, és ahol feladatokra kell figyelni, és oda kell figyelni a tanítónénire, és ki kell szűrni bizonyos ingereket, és fókuszálni kell egy dologra. Ezeknek a gyerekeknek nyilván ez nagyon nehezen megy, hiszen az előző néhány évben az életükben pont arra lettek szocializálva, hogy ne így működjenek. Viszont a tanítónéni azt fogja tapasztalni, hogy saját magám, hogy nagyon rosszul tolerálja ezeket a gyerekeket, és nagyon ingerülté válik, és ott is elindul egy konfliktus a gyerek életében azon a területen, ami tovább mélyíti a esetlenségét, az önbizalmát, annak a hiányát.
Útszélen.
Novák Krisztina jogvédelmi biztos egy programot vázolt, és ahogy hallották, talán van remény arra, hogy a belügyi tárcánál is meghallgassák a szakembereket.
Nagyon jó volt hallani, hogy azok a szakmai szervezetek, akik a mai napon itt előadást tartottak, több esetben a gyerekjogi képviselőnek a fontosságát kiemelte. Engedjék meg, hogy én megpróbáljak egyfajta hidat képezni az állami gazgatási terület, illetve a civil szervezet között, szervezetek között, és mindent megteszek annak érdekében, hogy együttesen a gyermekeink érdekében és védelmében jó dolgok és szabályok szülessenek. El szeretnék mondani, hogy itt a kollégáim kikészítették a jogtudatosítást. Számomra is egyébként egy ilyen furcsa dinamikát okoz ez, hogy a szakmai emberek a jogtudatosságnak a fogalmát használják, ellenben azokhoz a gyerekekhez, amikor mi oda megyünk és azt mondjuk nektek, hogy na, akkor mi most titeket jogtudatosítani fogunk, akkor én is érzem, hogy ez nem jó kifejezés, ezért mi játszani szoktunk velük, vagy a saját életkörülményeiknek megfelelően megtanítani őket a jogokra és kötelezettségekre. Erre mindenféleképpen szeretném felhívni a figyelmet. Az idei év ugye több irányú változást okozott, de ennek megfelelően mi most az Erzsébet táborban nyáron például kifejezetten a szakellátásban élő gyerekek vonatkozásában, tehát naponta 600-680 gyereket fogunk a Fonyódligeti részen játékos formában megszólítani. Biztosan tudják, de ugye magához az integrált jogvédelmi szolgálathoz három szakterület tartozik, így a betegjogok, a gyerekjogok és az ellátott jog, tehát mindhárom terület jogvédelmi képviselőivel együtt dolgozunk. És az a célunk, hogy a szakellátásban élő gyerekek azon túlmenően, hogy a saját gyerekjogaikat és kötelezettségeiket megismerjék az ellátórendszer ezen szempontjait is. Tehát például egy házi orvos. Mi történhet velem egy fekvőbeteg intézményben? Kérdezhetek az orvostól, jó van-e tudni például azt, hogy ki az én kezelő orvosom, hogyan jutok el odáig? Tehát ugye egy kicsit ilyen komplexebben, tehát a három jogterületet, az idős ellátást, a gyermekjogokat, azon belül egyébként a bántalmazás témakörére fogunk rámenni mindegyik kategóriájára, illetve az egészségügyi ellátást is hozzá fogjuk tenni. Illetve az elmúlt időszakban elindítottunk ugye a közoktatási rendszerbe több mint 4500 közoktatási, tehát középiskolába kihelyezésre kerültek ilyen plakátok, amin egyébként a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal együttesen alakítottunk ki ugye a gyerekjogi képviselőkkel. 8 üzenetet próbáltunk megfogalmazni benne, például senki nem bánthat vagy zaklathat téged még online térben sem, ne válaszolj idegenek üzeneteire, senki nem készíthet rólad, vagy kérhet rólad intim felvételt, jogod van nemet mondani. Ezek kikerültek most ugye az iskolába, ezt követően pedig elindult a múlt héten a gyerekében online térben pályázatunk, tehát mi most egy kicsit a cyberbullying és vonzás körzetében található bántalmazásokkal, tehát a kortárs bántalmazásokat fókuszáltan kezeljük, és még egyet, hogy nekünk nyilvános a minden beszámolónk, vannak az éves beszámolóink, március 31-én mire el is tesszük, a gyerekjogi, betegjogi és ellátottjogi képviselők tapasztalatai alapján összeállított éves beszámoló, 64 oldal lesz az idei, most március 31-e az húsvétre esik, ezért én tudomásom szerint április 2-a környékén lesz felrakva az internetünkre.
Tehát innen folytatódik elemélhetőleg a történet. Na, Mani Beáta média szakembert, Balog Tibor grafikus művésztanárt, egy korábbi beszélgetésünkből Sopsics Árpád filmrendező költőt, Illésnyi Jáncsán Arankát, a Tűzcsiholó Egyesület elnökét, és Novák Krisztinát, a Belügyminisztérium jogvédelmi biztosát hallották a Tegyünk Együtt a Gyermekekért című konferenciáról. Az adást a Klubrádió honlapjáról és a podcast felületeinken hallgathatják vissza. Figyelmüket köszönve kívánok, boldog húsvéti ünnepeket! Józsa Mártát hallották.